Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az Ez egy hivatal podcast, amit Udvarhelyi Tessa, Gészabó Dániel és Törőcsikerit készítünk közösen. Ezt az adást most én. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és a rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. A mai beszélgetés központjában az Európai Unió új bértranszparencia irányelve áll, amely 2027-től kötelezővé teszi a nagyobb vállalatok számára a nemek közötti bérkülönbségek nyilvánosságra hozatalát. A cél láthatóvá tenni azokat a különbségeket, amelyek eddig rejtve maradtak, és ezzel lehetőséget teremteni a változásra. A bértranszparencia nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem eszköz a nemek közötti egyenlőség előmozdítására. Vendégemmel arról beszélgetünk, hogyan hat ez az irányelv a magyar munkaerőpiacra, milyen társadalmi és kulturális akadályok nehezítik a nők előrelépését, és mit tehetnek a cégek és a munkavállalók a valódi esélyegyenlőségért. Szó lesz a modern szexizmus jelenségéről, a sztereotípiák lebontásáról, valamint arról is, hogy miért nem elegendőek a látszatintézkedések. Őszintén beszélünk a problémákról, és közösen keressük a megoldásokat. Engedjétek meg, hogy bemutassam a mai vendégemet, Csernus Fannit, aki az Amnesty International Hungary esélyegyenlőségi szakértője. Köszöntelek itt nálunk.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Hosszú bevezető után egy gyors, rövid kérdés. Miért volt szükség erre az irányelvre?
Ezt az irányelvet 2023 májusában fogadták el, és alapvetően a célja az az, hogy segítse a nők és férfiak közötti bérszakadék, bérkülönbségnek a felszámolását. Ezt már évek óta tudjuk, hogy alapvetően az Európai Unióban gondolkodik, amikor erről a témáról van szó, hogy ahhoz, hogy ezt a problémát, amit említettem, felszámoljunk, az első lépés az, hogy láthatóvá kell tenni ezeket a különbségeket. És azért is volt egyébként erre szükség, mert azt láthatjuk az adatokból, az Európai Unió statisztikákból, hogy egyszerűen ez a különbség nagyon-nagyon nehezen csökken, nagyon-nagyon lassú a változás. De mondjuk, ha megnézzük az elmúlt néhány évet, mondjuk 2020-tól, akkor azt láthatjuk, hogy körülbelül ilyen 0,7%-kal csökkent a különbség EU-s átlag szintjén, ami azt jelenti, hogy jelenleg 12% az Európai Uniós tagállamokban átlagosan a nők és férfiak fizetése között mért átlagkülönbség. Magyarországon ez a különbség 17,8%, és ami nagyon elkeserítő, hogy azt láthatjuk, hogy körülbelül pont annyival, amennyivel csökkent az elmúlt néhány évben az EU-s átlag, annyival emelkedett Magyarországon ez az érték. Tehát ezek alapján elmondható, hogy a probléma az nem csak, hogy például Magyarországon stabil, vagy stagnál, vagy változatlan, hanem igazából fokozatosan romló tendenciát mutat, az EU-ban pedig nagyon-nagyon lassú csökkenés látható. És ennek az irányelvnek a célja az az, hogy ezt a típusú változást, tehát hogy csökkentsük ezt a különbséget, ezt felgyorsítsa, és olyan kötelező intézkedéseket írjon elő a tagállamok számára, amik remélhetőleg ennek a csökkentéséhez fognak vezetni.
Akkor most kezdjük az alapoknál. Miért keresnek kevesebbet a nők? Mi ennek az oka?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés, hogy amikor bérszakadékról beszélünk, akkor sokszor a köztudatban ezt azzal mossuk össze, hogy a bérszakadék esetében arról beszélünk, hogy a nők ugyanazért a munkáért kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak. Ez egy részigazság, ez a bérdiszkrimináció kérdése, amikor arról beszéltünk, hogy ugyanabban a pozícióban, ugyanazzal a felelősségi körrel, ugyanabban a munkakörben kevesebb bért kap egy nő, mint egy férfi. De ezen kívül az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság még három másik nagyon fontos okot nevez meg ennek a hátterében. Az egyik az úgynevezett horizontális szakmai szegregáció, vagy nevezhetjük csak szakmai szegregációnak is, hogy a nők magasabb arányban dolgoznak az olyan társadalmi működés szempontjából egyébként alapvető fontosságú területeken, mint az egészségügy, a szociális szektor vagy az oktatás, amik egyébként méltatlanul alulfizetett szektorok. Mondjuk összevetve mérnök területekkel, vagy az informatikai területekkel, amik pedig nagyon-nagyon jó fizetéseket adnak. Egy másik fontos ok emellett, hogy ez a különbség, ez nem csak vízszintes vagy horizontális irányba jelenik meg, hanem mondhatjuk úgy is, hogy függőleges irányba is, tehát a nők sokkal nehezebben érnek el, vagy kapnak lehetőséget arra, hogy vezető pozíciókat töltsenek be. Ezen a területen egyébként példátlanul rosszul teljesítünk az Európai Unióban, majd talán erről fogunk részletesebben is beszélni, de hogy alapvetően ez egy másik probléma, hogy a jól fizető, vezető beosztásokat egyszerűen nem kapják meg nők, vagy nagyon ritkán kapják meg a nők Magyarországon. És a negyedik ok, az pedig a fizetetlen gondozási, gondoskodási és háztartási munka egyenlőtlen elosztása, amire megint csak rengeteg adatunk van, amiből jól lehet azt látni, hogy Magyarországon a nők sokkal-sokkal több időt töltenek ilyen típusú gondozási feladatokkal, vagy háztartási feladatokkal, házi munkával, nevezzük nevén egyszerűen, házi munkával, és ez úgy vezet a bérszakadékhoz, hogy nekik kevesebb lehetőség, kevesebb időt tudnak sokszor a fizetett munkára szenni, illetve sokkal nehezebben kapnak mondjuk ugye előléptetési lehetőségeket, stb. Ezek miatt, a feladatok miatt. Tehát ez a négy fő ok, és ebből tevődik össze ez a közel 18%-os bérszakadék Magyarországon.
Milyen szerepet játszik az Amnesty a szabályozás előkészítésében?
Mi abban, mi úgy járulunk hozzá, vagy úgy segítjük ennek az irányelvnek a megfelelő alkalmazását, hogy összeállítottunk egy szakpolitikai javaslat csomagot, amit egyébként el is küldtünk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lenne érdemes ezt az irányelvet a magyar jogba vagy jogrendbe átültetni. És ez azért is nagyon fontos az átültetés, mert alapvetően ezek az irányelvek mindig minimum követelményeket határoznak meg. És hogyha nem kerülnek megfelelő formában átültetésre, akkor ugye nem is fogják sokszor azt a célt elérni, ami ért igazából az egész elkészült. Erre egy jó példa a munka-magánélet egyensúlyát segítő irányelv, amit 2022 augusztusában kellett volna implementálni, ezt Magyarországon 23-ban implementáltak, és ennek ebben nagyon sok minden volt, de például benne volt az, hogy minimum 5 nap gondozói szabadságot kell biztosítani azoknak, akik idős rokonokat gondoznak, például, hogy a gyerek minimum 8 éves koráig biztosítani kell annak a lehetőségét a munkavállalóknak, hogy rugalmas vagy távmunkafeltételeket igényeljenek. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül meg is kapja, de legalább legyen lehetősége igényelni. Illetve egy nagyon fontos eleme volt, apáknak járó szabadság a gyerek születése vagy örökbefogadása után, ami 5 nap volt Magyarországon. És ez az irányelv azt tette kötelezővé, hogy erre az időszakra minden tagállamban minimum 10 napot kell biztosítani. Ez naponta nem úgy két ország volt már csak az EU-ban, ahol még mindig ezt a rettenetesen alacsony vagy kevés 5 napot kapták az apák, Románia és Magyarország, és azt is előírta egyébként az irányelv, hogy erre a 10 napra a betegség alatt biztosított összeget kell kapniuk minimum az apáknak, ez Magyarországon 70%. És ez úgy került, ugye, hangsúlyozom, késve implementálásra, hogy, vagy bevezetésre, hogy az első 5 napban az apák 100% fizetést kapnak, a második 5 napban pedig 40%-ot. Tehát kijön a matek, megvan a 70%, de az üzenet is világos, hogy az első nap után igazából térjenek vissza a munkájukra. Tehát, hogy azért is nagyon fontosak ezek a javaslatok, és ezek az ilyen, igen, szakpolitikai javaslatok, javaslatcsomagok, hogy rámutassunk arra, hogy milyen átfogóbb változásokra van szükség, és milyen törvényi változásokra van szükség ahhoz, hogy ez megfelelően kerüljön bevezetésre. Szóval például összeállítottunk egy ilyet, és ezen kívül, ez egyébként meg is kerestük a Nemzetgazdasági Minisztériumot, ahonnan egyelőre érdemi választ még nem kaptunk, bár felajánlottuk.
Pont akartam kérdezni, igen.
Igen, bár felajánlottuk nekik, hogy szívesen megosztjuk velük a javaslatainkat ezzel kapcsolatban, de pontosan ezért egyébként egy másik javaslat csomagot is összeállítottunk munkáltatóknak, arra vonatkozóan, hogy ők a saját hatáskörükben hogyan tudják jól bevezetni mondjuk munkahelyi vagy céges szinten ezt az irányelvet úgy, hogy az valóban elérje a célját, és valóban segítse a nők karrierjét, és segítse a bérkülönbségek felszámolását.
Akkor, tehát, hogy van ez az irányelv, ami 2027-től lesz kötelező, ugye?
2026-ban kell implementálni, 2026 okay. júniusában.
Ez azt jelenti, hogy a magyar jogrendbe be kell illeszteni.
Így van.
Igen, és akkor utána?
És utána 2027 júniusában kell majd először a cégeknek riportálniuk, vagy jelentést készíteniük arról, hogy hogyan alakulnak, vagy hogyan állnak náluk a különböző bérszakadékadatok.
De igazából a munkáltató, attól függetlenül, hogy a magyar jogrendnek nem része ez az európai irányelv, attól ő saját maga megteheti azt, hogy bizonyos dolgokat alkalmaz belőle, tehát hogy például úgy alakítja ki a munkarendet, vagy itt például mondjuk arról van szó, hogy akkor nyilvánosságra hozza, akkor is, hogyha neki mondjuk késik a jogalkotó azzal, hogy a magyar jogrendben ez beillesz-e, attól ő még ezt teljesen önkéntes alapon is csinálhatja.
Abszolút, sőt, mi bátorítjuk és ösztönözzük is a munkáltatókat arra, hogy ezt a lépést tegyék meg, és kezdjék el kiszámolni az adatokat, nézzék meg a különböző bérkategóriákat, hogy mi alapján történtek a besorolások, milyen arányban vannak nők és férfiak különböző pozíciókban, különböző kategóriákban, vagy munkavállalói kategóriákban, de egyébként én azért még azt is hangsúlyoznám, hogy ez nem csak a jelentéstételről szól ez az irányelv. Tehát nem csak arról van szó, hogy bizonyos adatokat nekik közzé kell majd tenniük 2027-től, hanem arról is szól, hogy például hogyan kell tájékoztatni a munkavállalókat. Ugyanis tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz való joguk is lesz a munkavállalóknak, miután ez az irányelv életbe lép, ami azt jelenti, hogy például megoszthatják egymással a bérrel kapcsolatos adataikat, hogyha, és ez fontos, hogyha ez a bértranszparencia érdekében történik. Tehát ezen kívül jogukban áll majd kikérni a velük azonos pozícióban vagy kategóriában dolgozó munkavállalók esetében a férfiak és nők átlagos bérszintjére vonatkozó adatokat, és akkor meg lehet nézni majd, hogy a férfiak mondjuk az én pozíciómban egy cégnél átlagosan mennyit keresnek, és a nők az én pozíciómban vagy az én kategóriámban átlagosan mennyit keresnek. Szóval, és ezen kívül egyébként tájékoztatni kell majd a munkavállalókat, még mielőtt aláírnák a szerződésüket, amikor elkezdenek dolgozni egy új munkahelyen arról, hogy pontosan milyen bérük is lesz, sőt, lehetőség szerint ennek a tájékoztatásnak úgy kell megvalósulni, hogy az a bértárgyalást is tudja segíteni. Tehát, hogy azt is látjuk egyébként, hogy a nők a bértárgyalások során sokszor alacsonyabb összeget mondanak, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem azért, mert nem elég belevalók, vagy nem elég vagányak, vagy nem mernek elég karakánul alkudni, hanem ennek rengeteg más oka van, ami a gyerekkori szocializációs folyamatainkhoz vezethető vissza a nemi sztereotípiákhoz, de hogy ennek pont az a célja, hogy segítse a nőket abban, hogy tájékozódjanak, hogy nagyjából mennyit kérhetnek mondjuk egy bértárgyalás során, tájékoztatni kell a munkavállalókat a béremelkedés feltételeiről, tehát a tájékoztatás ez egy nagyon fontos eleme egyébként az irányelvnek a jelentéstételi kötelezettség mellett, de ugyanígy hangsúlyozhatnám például a szankciókra vonatkozó részét, a jogorvoslatra vonatkozó részét, hogy mit tehet a munkavállaló, hogyha azt érzi, vagy azt látja, hogy bérdiszkrimináció éri őt a munkahelyen. Tehát, hogy sok-sok más eleme is van ennek az irányelvnek, de igen, egyébként egy meghatározó eleme az, ahogyan erről beszéltünk is, az a jelentéstételi kötelezettsége a munkáltatóknak.
Ez milyen cégeket érint? Ugye a mikortól azt most megbeszéltük, de hogy milyen cégeket érint? Kinek lesz ez kötelező? Ajánlott meg nyilván mindenkinek.
Abszolút, ajánlott mindenkinek, de kötelező egyébként a minimum 100 főt foglalkoztatóknak lesz, és egy ilyen fokozatos bevezetése van ennek az irányelvnek, ami azt jelenti, 3 munkáltatói kategóriát nevez meg ez az irányelv. Vannak a, mondjuk úgy, hogy a nagyobb cégek, a minimum 250 főt foglalkoztatók, vannak, nevezzük most őket közepes méretűnek ebből a szempontból, ide tartoznak azok, akik 150 és 249 fő között mozognak, és vannak a kis a 100-149 fő közötti cégek. És ők azok, akik érintettek lesznek ebben, és akiknek először meg kell csinálniuk ezt a jelentésüket, azok a minimum 150 főt foglalkoztatók lesznek. És itt van egy olyan különbség, hogy a 150 és 250 közöttiek, vagy akkor hívjuk úgy, hogy 150 és 249 közöttiek, nekik majd 3 évente kell ezt megismételniük. Tehát riportálnak egyet 2027-ben, és utána majd egyet 2030-ban. Megutána nyilván minden 3 évente. A legnagyobbaknak, vagy ebből a szempontból a nagyobbaknak, ugye a minimum 250 főt foglalkoztatóknak ezt minden évben meg kell utána ismételniük, tehát 27-ben, 28-ban, 29-ben, stb. És őket fogják követni, ugye ebből a szempontból a kisebbek, ami azt jelenti, hogy a 100-150 fő közöttiek, vagy 149 fős cégek, ők majd csak 2031-ben követik őket, tehát nekik akkor kell majd először megcsinálniuk a jelentésüket, és utána 3 évente kell ismételni.
És ezt a jelentést, ezt hova kell feltölteni, nyilvánosságra hozni, mi ezzel kapcsolatban az előírás?
Azt még nem tudjuk pontosan, hogy ki lesz az a szerv, aki ezeket gyűjteni fogja, bár szerettünk volna ezzel kapcsolatban is tájékoztatást kapni, de ezt még nem tudjuk, viszont amit tudunk, hogy lesz majd egy olyan központi ellenőrző szerv, aki majd ezeket az adatokat begyűjti, illetve egy mindenki számára elérhető honlapon vagy felületen kell majd ezeket közzétenni. Tehát a munkavállalóknak lesz arra lehetőségük, hogy ezeket az adatokat ezen a felületen megtalálják.
Akkor ez egy igazából ennek úgy lenne értelme, hogyha egy olyan adat lenne, ami ugye a kötelező nyilvánosságra hozandó adat, ami elérhető ugye a mindenkinek a honlapján. Már aki ebbe a nyilván a foglalkoztatotti létszám intervallumba esik bele, mert akkor az így gyakorlatilag tökéletesen követhető.
De hogy igen, tehát hogy ami szerintem még itt fontos, hogy mi egyébként azt javasoljuk az Amnesty-nél, hogy nagyon jó lenne, hogyha minden munkáltató a saját felületén is ezeket közzétenni, tehát hogy nem csak a központi felületen. És ráadásul nagyon jó lenne, hogyha erről tájékoztatnák is a munkavállalókat, miután megtörtént ez a közzététel, hogy ők is ezzel az egésszel képben legyenek. Mert egyébként az a helyzet ezzel a tájékoztatással, és mi pontosan erre térünk ki a munkáltatóknak szóló javaslatcsomagunkban, de egyébként a döntéshozóknak szóló javaslatunkban is, hogy ez a tájékoztatás, tehát hogy azt is érdemes lenne szabályozni, hogy ez a tájékoztatás hogyan történjen meg, mert lehet valakit tájékoztatni arról a jogáról, mert erről egyébként évente tájékoztatni kell majd a munkavállalókat, hogy jogukban elkikérni az azonos kategóriában lévőknél az adott adatokat, amiket említettem. De hát ez a tájékoztatás megtörténhet valahol ott, nem tudom én, december 20-a környékén, amikor már mindenki abban van, hogy már mindjárt jön a karácsony, már mindenki hull a fáradt, egy apróbetűs e-maillel, vagy nem tudom, egy e-mail apróbetűs alsó részében, vagy megtörténhet, és mi nyilván ezt javasoljuk az Amnesty-nél, egy nagyon korrekt, átfogó tájékoztatás formájában, és mi arra is egyébként adunk tanácsot, vagy javaslatot, hogy mit érdemes integrálni, vagy beleilleszteni ebbe a tájékoztatásba. De egyébként arról is érdemes egy kicsit beszélni, hogy ugye mi lesz ebben a riportban, tehát hogy mik kerülnek majd kiszámolásra. Van ez az elképzelés azzal kapcsolatban, hogy akkor én majd megtudhatom, hogy a kollégám pontosan mennyit keres, vagy ki mennyit keres a cégnél. Ez egy tévhit, ez nem fog ezekből a riportokból kiderülni, sőt, hogyha én oda megyek a HR-eshez, vagy a HR vezetőhöz, és megkérdezem, hogy az én kategóriámban mekkora a különbség, akkor sem azt fogom megtudni, hogy XY pontosan mennyivel keres többet, vagy kevesebbet, mint én. Ebben a riportban arra kell majd kitérni, hogy mekkora a férfiak és nők közötti átlagos bérkülönbség, ami azt jelenti, hogy összes férfi munkavállaló, összes női munkavállaló. A vezető pozíciókban dolgozók és a viszonylag kevesebb fizetéssel járó vagy alacsony pozícióban dolgozók esetében is mindenkit bele kell tenni. Ugye ebből majd az például szépen ki fog rajzolódni, hogyha egy cégnél a vezetőtestületben kizárólag férfiak vannak, mert akkor valószínűleg nagy lesz ez a nagy átlag különbség. Ugyanezt meg kell csinálni egyébként a béren felüli juttatásokkal, bónusz, kafetéria, stb. Tehát minden mással is. Meg kell nézni, hogy mekkora a különbség átlagosan a között, hogy a férfiak ebből mennyit kapnak, meg a nők mennyit kapnak.
És mi az, ami az EU szerint egy elfogadható különbség?
Erre nem határoz meg egyébként.
A cél akkor ugye a mostani 17%, ugye?
Igen, 18, hát kb. 18%.
18%-os különbségnek a csökkentése, és hogy akkor igazából tök mindegy, akkor nincs meghatározva, hogy mondjuk az 5% legyen az, ami az elfogadható.
Ezen a van 5%, de nem ezen a területen. Aha. Bár nyilván az is nagyon jó lenne, hogyha vagy ha engem kérdezel, én nagyon örülnék neki, hogyha ezen a területen is lenne egy ilyen minimum, de itt, hogyha nagyobb a különbség, azért nem jár majd utána szankció vagy büntetés a cégnek. Ezen kívül ki kell számolni majd ugyanezeket a különbségeket a medián adatokkal, ami azt jelenti, hogy sorba kell rendezni fizetés alapján, mondjuk most mondok valamit, növekvő sorrendben az összes női és összes férfi alkalmazott fizetését, és a középső embereknek, vagy a középső értékeket kell majd összevetni, és ugyanezt a bónuszoknál meg kell nézni, milyen arányban kapnak a nők és a férfiak bónuszt és béren felüli juttatást. Meg kell nézni azt is egyébként, hogy különböző negyedekben milyen arányban vannak férfiak és nők. Ez azt jelenti, hogy ha például van egy 400 fős cég, akkor ott 4 darab 100 fős kategóriára kell szám szerint és fizetés alapján osztani a munkavállalókat, és meg kell nézni, hogy a legfelső negyedben, a középső felső, alsó középső és a legalsó negyedben milyen arányban vannak nők és férfiak. Ez is azért lesz majd nagyon jó, mert ebből is majd lehet látni azt, például, hogyha a felső negyedben, meg a középső felső negyedben mondjuk magasabb arányban vannak a férfiak, akkor lehet látni, hogy ott valami probléma van annál a cégnél. Viszont ami után, tehát hogy ami igazából szankciókat vonhat maga után, vagy hogyha ez a különbség mondjuk nagyobb, mint 5%, akkor mi is adott esetben munkavállalóként jogi útra terelhetjük az ügyet, az akkor van, hogyha az azonos kategóriába tartozók, és ez az utolsó adat, amit, vagy hát úgy utolsó, hogy mondjuk a listában az utolsó adat, amit ki kell számolniuk a munkáltatóknak, hogy az azonos kategóriákban mekkora a különbség a férfiak és a nők bére között, és ez a különbség nem haladhatja meg az 5%-ot, és itt nem csak az alapbérről beszélek, hanem a béren fölüli juttatásokkal együtt kell ezt az egészet nézni. És hogyha itt nagyobb a különbség, mint 5%, akkor kell különböző lépéseket tennie a cégnek, hogy ezt orvosolja.
Számomra ez teljesen ez valamilyen olyan jófajta gondolkodásmód, ami ugye egyrészt arról szól, hogy legyél öntudatos állampolgár, aki tisztában van a jogaival, és akkor a állampolgáron belül legyél öntudatos nő, aki tudja ezt, hogy például akkor, amikor egy állásinterjúra megy, akkor neki milyen jogai vannak azzal kapcsolatban, hogy egy béralkunál, amit ugye az elején el is mondtad, hogy általában a nők a béralkunál sokkal inkább, hogy fogalmazzak jól, és amit az elején mondtál, ez olyan tetszett, hogy nem azért, mert nem elég bátrak, meg nem elég belevalók, hanem hogy ez a szocializációnknak a folyamánya, hogy igazából azt gondolod, hogy abban a helyzetben úgy kell viselkedni, hogy kevesebbet kell mondani, és akkor, hogy igen, ez van egy ilyen hátsó dolog, ami megtámogatja azt, hogy sokkal bátrabban lehet ezzel kapcsolatban fellépni, és ez nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez van. És ugye az is az érdekes, hogy nagyon sok mindenki azt gondolhatja, hogy miért van erre szükség. Hiszen elmész egy állásinterjúja, az ilyen egy-egyes helyzet, és akkor ezek mindig a helyzeteknek a leegyszerűsítése, hiszen soha nem fekete vagy fehér, hiszen egy állásinterjún soha nem két egyenrangú fél van szemben, hanem eleve
persze,
te, mint aki mész az interjúra, egyedül vagy, alsó hangon 2-3 emberrel szemben, szóval már a hatalmi viszonyok már ott ezt az egyensúlyt is megborítják, és igen, akkor még utána az még belejön egy ilyen helyzetbe az, hogy az ember, tehát mondjuk kicsit úgy érzi, hogy oké, hogy megvan a tapasztalat, megvan a végzettség, de azért mégsem mondok annyit, mert inkább engem választanak, ez szokott lenni a nőknek a nagy csapdája,
pontosan,
hogy akkor inkább kevesebbet mond.
Csak kapja meg a pozíciót.
Csak kapja meg a pozíciót. Igen, meg hogy általában ugye vannak olyan szakmák ebben az országban, ami a világ nyilván más táján se a legjobban fizetettek közé tartozik, csak mondjuk azt is nagyon sajnálom akkor, amikor esetleg felmerülhet kérdésként, hogy ha van neki férje, akkor biztos, tehát hogy annyira nem fontos az, hogy ő jól keressen, és hogy ebbe is nagyon-nagyon jól tudják a munkáltatók tolni az azt a másik felén ülő jelen esetben nőt, mert hogy ugye úgy vannak vele, hogy hát jó, hát akkor van neki olyan, aki igazából eltartja. Tehát, hogy ez annak idején, amikor én jelentkeztem tovább tanulni, akkor ugye az is volt a mondás, hogy ugye az menjen óvónőnek, akinek tutira van egy jó kereső férje. Tehát, hogy most már azért rendezték a béreiket, de attól függetlenül ez most, hogyha ezt így nagyon sarkítom, most jelen pillanatban a szociális területen dolgozok, mert az ő bérrendezésük még elmaradt, tehát, hogy az övéké teljes mértékben, és hogy igazából nagyon szomorú, hogy esetleg egy ilyen beszélgetésnél fölmerülhet egy munkáltató és egy jövendő munkavállaló között az, hogy van-e olyan tartós párkapcsolat, ami gyakorlatilag arra utalnak, hogy eltartják-e őt. Tehát, hogy ezt elképesztőnek tartom amúgy. Tehát, hogy ez olyan kiszolgáltatottság, hogy
pont ezt szerettem volna mondani, igen, hogy elképesztő kiszolgáltatottság ez az egész, és hogyha megnézzük, akkor folyamatosan igazából egy nő anyagi biztonsága tényleg, és most igen, anyagi biztonságának illúziója legalább, de hogy az folyamatosan valakinek a függvényében kerül meghatározásra a magyar társadalomban. Vagy az, hogy van-e gyereked, hány gyereked van, vagy az, hogy van-e férjed, és az, hogy egyáltalán föl tudsz-e venni bármilyen hitelt, hogy milyen lehetőség vannak, azok mind ehhez kötöttek, mint hogyha önmagában az, hogy egy nő függetlenül bárki mástól, vagy bármilyen más tényezőtől önállóan egy stabil egzisztenciával rendelkezzen, az igen, az egy igazán nehezített terep Magyarországon, és nem sok támogatása van ennek, és ezért is nagyon fontos ez az irányelv, ahogyan mondtad is, mert ezt a folyamatot azért egy kicsit, vagy valamennyire azért el tudja indítani.
annyira jó, hogy, hogy behoztad ide például azt, hogy a nőket milyen alapon támogatja a magyar állam most per pillanat, és akkor így jutott pont eszembe, és amúgy kérdésként felismerült már bennem korábban is, hogy miért nem elég például, ami most aktuálisan per pillanat, aktuális az SZIA-mentesség a nők támogatásához.
Igen, ez az SZIA-mentesség, ez abban a szempontból egy nehezített terep, hogy az ember azt gondolná, hogy hát akkor most itt kaptak támogatásokat a nők, hát akkor majd ez, sőt ilyen is volt, hogy hallottam olyat, hogy akkor majd ez lehet, hogy hozzájárul a bérszakadék csökkentéséhez, de mindenek előtt szeretném azt tisztázni, hogy nem járul hozzá a bérszakadék csökkentéséhez, mert a bérszakadék értékét bruttóban mérjük, és a bruttó bérük nem fog ettől még növekedni a nőknek. És egy másik fontos probléma, és ezt most szeretném hangsúlyozni, hogy nőknek vagy anyáknak, mert azért nem minden nő anya, tehát hogy azért ne tegyünk e között a kettő között sem feltétlenül egyenlőségjelet. Az a probléma ezekkel a típusú látszatintézkedésekkel, azon kívül, hogy az, hogy valaki mondjuk mennyi pénzt kap, ahhoz köti, hogy egyáltalán szült-e már, és ha szült, akkor hányat, azon kívül nagyon sok sebből vérzik ez az intézkedés. Például önmagában feltehetjük azt a kérdést, hogy miért is fizetünk személyi jövedelemadót. Hát azért fizetjük, nyilván, mert szeretnénk ezt a közös kasszába beletenni, szeretnénk, hogyha megfelelően felszerelt egészségügyi intézményeink lennének, amik nem penészesek, nem áznak be, ahol ne adj úristen, még nem tudom én, kéztörlő és szappan is van. Szeretnénk, hogyha felszerelt iskoláink lennének, ahol nem a tanárnak kell vinni a krétát, tehát, hogy szeretnénk, hogyha biztonságos utcáink lennének, tehát, hogy ezeket a közösbe tennénk bele. Tehát, hogyha ezeket onnan veszi el az állam, akkor igazából, vagy a kormány ebben az esetben igazából a közösen gyűjtött pénzünk rovására teszi mindezt. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell támogatni, hozzátenni nem csak az anyákat, hanem a nőket, vagy hogy ne kellene intézkedéseket bevezetni, de nem ilyen típusú intézkedéseket. Tehát, hogy egyrészt nagyon erősen különbséget tesz, vagy hogy nagyon erősen mondjuk hátrányosan különbözteti meg a gyermekteleneket, vagy az egygyermekeseket, mondjuk a 30 év fölötti egygyermekeseket. Ezen kívül nem arra költi ezt a pénzt, amire ezt a pénzt egyébként szánnánk, tehát kevesebb marad majd ezekre a kiadásokra. Tehát az üzenete nagyon sok szempontból nagyon-nagyon problémás, és egy másik nagyon komoly probléma vele, hogy adott esetben még akár növelheti is a bérszakadékot azzal, és egyébként erre történt is utalás nem olyan régen, hogy az egészségügyi dolgozóknak azért nem lesz béremelésük 25-26-ban, hiszen az egészségügyi dolgozók többsége nő, tehát majd ők az SZIA mentességből majd végül is akkor így kapnak több pénzt. Ezt nem szeretném mondani, hogy béremelés, mert ennek semmi köze nincsen a béremeléshez. Tehát, hogy, és ez nem csak így, tehát, hogy ez egy munkáltatónak is az eszébe juthat, hogy azért nem fog béremelést adni mondjuk egy női gyermekes munkavállalónak, vagy azért nem fog előléptetési lehetőséget adni, ami magasabb fizetéssel is járna, mert azzal fog kalkulálni, hogy de hát ő megkapja, vagy visszakapja a személyi jövedelemadót. Tehát, hogy ez összességében önmagában még akár növelheti is ezt a különbséget, de hát nagyon sok, mondom, nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és nem a valódi problémára adott valódi válasz, mert a valódi válasz az az lenne, hogyha végre megbecsülnék a nők munkáját, fizetett munkáját, és karrierjét, és ezt támogatnák. És akkor itt most még azt a kérdést nem is kezdtem el egyébként feszegetni, hogy ezekből, tehát hogy ez megint csak az alapvetően előnyösebb helyzetű, jobb anyagi helyzetben lévő nők számára fog egy nagyobb összeget jelentetni, tehát már megint azok, akik nagyon kevésből élnek, azok már megint kimaradnak ebből is. Tehát, hogy igen, tehát hogy sok probléma van ezzel, és nem érdemes ezt összekeverni azzal, hogy itt bármilyen szempontból is a nők bérezésének rendezése lenne a cél.
Az SZIA kedvezménnyel.
Az SZIA kedvezménnyel, igen.
Vagy mentességgel.
Bocsánat.
És most igen. Már feszegettük itt ezt a modern szexizmust, de szeretném ezt direkt megkérdezni tőled így, hogy mi az a modern szexizmus, és hogyan jelenik meg a munkahelyeken.
A modern szexizmus azért is egy nagyon fontos fogalom, és azért fontos, hogy tisztában legyünk vele, mert alapvetően sokszor azt gondolják az emberek, hogy ők nem tudom, nem szexisták, mert nyíltan nem támadják a nőket. Tehát nem mondják azt nyíltan, hogy ők kevésbé kompetensek, kevésbé jók, kevésbé jó képességekkel, készségekkel rendelkeznek. De hogy pont ez a lényege a modern szexizmusnak, hogy arra mutat rá, hogy azért Az elmúlt évek során megtanultuk azt, meg megtanulta azt a társadalom, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket így nem illik mondani. De az, hogy ezeket nem mondjuk, az nem jelenti azt, hogy az ember alapvetően a egyenlőség alapú gondolkodást folytatna, vagy ilyen típusú értékelköteleződése lenne, és erre mutat rá egyébként a modern szexizmus, ami igazából azt foglalja magában, hogyha valaki hárítja például azt, hogy a nők hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, vagy tagadja magát a problémát. Azt mondja, hogy, és ezt egyébként Magyarországon sokszor lehet hallani, hogy miért van még erre még mindig szükség, hogy ezt a problémát már régen megszüntettük. Ja, és akkor ugye nagyon sokszor egyedi példákat emelnek ki az emberek, hogy én is ismerek egy női vezetőt, én is ismerek egy férfit, aki otthon maradt gyermekgondozási távolléten, egy nem tudom én informatikus nőt, tehát hogy egy-egy példát kiragadnak, és akkor ezzel próbálják igazából legitimálni azt a rendszert, amiben élünk, és ezzel egyébként fenn is tartani ezt a rendszert. Tehát, hogy ezek például olyan eszközök, amik a modern szexizmus fenntartásához járulnak hozzá. Vagy amikor valaki azt mondja, hogy de hát a gyereknek sokkal jobb, hogyha az anyja marad vele otthon, mert hát azért mégiscsak a nők ezekben jobbak. Ez már egy kicsit az ilyen jóindulatú szexizmus irányába megy. De ugyanígy egyébként modern szexizmusnak minősül az is, hogyha valaki áll, vagy megkérdőjelezi például a nőjogi törekvéseket és mozgalmakat, vagy például nőjogi, nem tudom én, szakpolitikai javaslatokat. És ugyanígy egyébként modern szexizmusnak minősül az is, hogyha a szolidaritás hiánya jelenik meg, tehát nem támogatjuk és nem segítjük a nőket abban, hogy azonos lehetőségeik legyenek a társadalomban. Tehát ezért mondom, hogy a modern szexizmus az úgynevezett ilyen kicsit hagyományosabb vagy tradicionálisabb szexizmussal szemben, a nőkkel szembeni előítéleteknek a finomabb rétegeire és a sokszor kicsit bújtatottabb rétegeire mutat rá.
De hogyan ismerem fel?
Például egyébként ezekből a mondatokból ismered fel, vagy mondjuk egy olyan mondatból ismered fel, vagy egy olyan, nem is csak mondatból, testbeszédből, amikor ott vannak a férfiak, és nem fognak veled kezet. Mindenki mindenkivel kezet fog, de veled nem fognak kezet, mert nő vagy. Vagy amikor már 25-ödjére már megint téged kérnek meg arra, hogy jegyzetet készíts a munkahelyen, pedig nem, nincs benne a munkaköri leírásodban, hogy mindig neked kellene jegyzetet készítened. Amikor azt érzed egy megbeszélésen, hogy küzdened kell azért, hogy szót kapj, mert folyamatosan elveszik tőled a szót, sőt, olyan is van, hogy elmond valamit egy mondjuk egy női munkavállaló egy megbeszélésen, akkor senki nem reagál, majd utána, amikor ezt megismétli egy férfi, akkor elismerően bólintanak, hogy micsoda remek ötlet. Na, hát ez például mind a modern szexizmus különböző megjelenési formája egy munkahelyi környezetben.
És akkor ennek az első lépése az, hogy felismerem, az hogy én most ebben a helyzetben vagyok, igen, vagy hogy körülöttem ez történik.
Igen. Az első lépés az, hogy fölismerjük. Egy másik első lépés egyébként, hogy önreflexiót gyakorlunk. Mert ahogy beszéltünk is erről, azért mindannyian ebben a társadalomban nőttünk fel, mindannyian magunkévá tettünk bizonyos elvárásokat, bizonyos mintázatokat, bizonyos gondolkodásmódot. Tehát az, hogy például azt láttuk, hogy az anyáink maradtak velünk otthon, hogy ők azok, akik elsősorban a háztartási és gondoskodási feladatokat csinálták, ezeket akarva akaratlanul is elsajátítottuk. Azokat a mondatokat, amik mindezt az egészet igazolják, hogy ez miért is nagyon nagy idéző helyén való, hogy ez így van, azokat is magunkévá tettük az iskolában, a családunktól, a baráti társaságunktól, a médiából, folyamatosan elsajátítottuk ezeket a mintázatokat. És nagyon fontos mindenek előtt, hogy felismerjük, hogy mi is alkalmazzuk, nekünk is vannak sztereotípiáink, és utána el tudunk kezdeni lépéseket tenni azért, hogy lebontsuk. És észrevegyük azt, amikor mondjuk ezt gyakorolják velünk szemben, vagy amikor mi gyakoroljuk ezt másokkal szemben. Egy másik nagyon fontos lépés, hogy tájékozódjunk és tájékoztassunk másokat is. Pont ezért egyébként most készül egy jogtudatosító kiadványunk, amiben végig fogunk menni egy nő szakmai életútjának a kezdetétől, mert onnantól kezdve, hogy egy álláskiírást elolvas, mit kérdezhetnek tőle egy állásinterjún, nem tudom, hogy a szülési szabadságra megy, milyen jogai vannak, csak visszamegy, de még szeretné szoptatni a gyerekét. Milyen jogai van, stb. Stb. Tehát végig fogunk menni igazából az álláskírástól egészen a nyugdíjazásig, végigmegyünk, nem tudom, olyan menopauz alatt milyen lehetőség, aminek. Tehát, hogy fontos, hogy ezeket az információkat...
Nő soha nincs jó életkorban a munkavállaló szempontjából, a munkáltató szempontjából. Hát mi... soha. Tehát ott mindig olyasmi történhet, ami pont nem jó. Ha fiatal vagy, akkor gyereket akarsz szülni. Ugye ez most már kitolódik, akkor ez mindig ott lebeg. Utána meg már mondjuk esetleg van egy ilyen olyan gondozási helyzetbe kerülsz, hogy mondjuk a szüleidnek szüksége van rád, akkor az lehet a probléma, akkor nem lehet rád számítani, mint munkavállalóra.
Tehát szerintem ezek végig kísérnek minket az életünkben.
Igen, tehát minden életkornak van egy ilyen sajátossága, amit a legtöbb nő átél, hogy éppen aktuálisan a munkáltató miért nem számíthat rám, ami pszichésen is nyomasztó, hiszen az ember jól szeretne dolgozni, tehát meg azt szeretné, hogy számítsanak rá, és nem a munkaidő után, hanem a munkaidőben, tehát hogy olyan munkavállaló legyen, ahol azt a 8 órát, azt, amit dolgoznia kell, vagy hogyha más munkarendben van, akkor többet, de hogy nem szeretne csalódást okozni, és ugye ez ilyen kettős iszonyos ilyen pszichés prés, hiszen egyrészt van a belső igényed, hogy nyilván azért a munkáért jól szeretnék dolgozni, és akkor van a külső hatások azzal, hogy nekem van más feladatom is.
Igen, és pont ezért mondom, hogy nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a jogainkkal, és nem csak hogy tisztában legyünk a jogainkkal, de segítsünk másokat is, hogyha ilyen információkat találunk, mondjuk meghallgatja valaki ezt a beszélgetést, akkor utána, hogyha tudja, akkor ossza meg más ismerőseivel is, hogy minél jobban terjedjen ennek a problémának is a híre, és a megoldásnak is a lehetősége. És ami még egyébként egy fontos, nagyon fontos lépés, hogy ha nem egyedül kell fellépnünk ezekben a helyzetekben, az is nagyon nagy segítség. Tehát, hogyha például ilyet tapasztalunk a munkahelyünkön, akkor valószínűleg nem, sokszor nem vagyunk vele egyedül, hanem valószínűleg a többi női munkavállalónak is vannak hasonló tapasztalatai. És hogyha megpróbálunk közösségre találni, akkor mindjárt könnyebben tudunk adott esetben oda menni a HR vezetőhöz, vagy a főnökhöz, vagy lépéseket tenni, vagy segíteni egymás mondjuk egy ilyen meeting helyzetben, hogy visszaszerezzük a szót, és odaadjuk annak, akitől elvették. Tehát, hogy ilyen fronton, vagy ilyen területen, vagy ilyen témában például tudjuk egymást is segíteni, és ez fontos, hogy ezzel is tisztában legyünk.
Azt akartam itt tőled kérdezni, hogy van ez a Gender Equality Index, ami ilyen nemi egyenlőségi index, magyarul, és hogy ezen index szerint Magyarország sereghajtó, és hogy szerinted miért, mi lehet ennek az oka?
Igen, hát évek...
Nem csak szerinted, bocs, azt rosszul kérdeztem, hanem hogy nem a tárláspontodra vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban, hanem a tényekre, hogy miért, bocsánat.
Azért, igen, egyébként hosszú évek óta sereghajtók vagyunk ezen a listán. Egyébként ez az index, ez évről évre vizsgálja az Európai Uniós tagállamokban a nemek közötti egyenlőség alakulását, különböző szempontok alapján. Ilyen szempont például az oktatás, az egészségügy, a munka, a fizetések, az időgazdálkodás, és egyébként a high power, mondjuk, hogy olyan hatalom, de közben ez egy kicsit az ilyen befolyásról is szól, és hogy ott mennyire vannak lehetőségeik a nőknek is. És hogy miért is állunk ilyen elkeserítően ezen a területen, ez nyilván azért van, mert egyik területen sem teljesítünk nagyon jól, de vannak olyan területek, ahol kimondottan nagyon rosszul teljesítünk, ilyen például a hatalom dimenzió, amit a végén említettem, ahol egyébként 2015 óta ebben a kategóriában az utolsók vagyunk. A hatalom kategória, amit említettem, például ott, vagy ebben a kategóriában 2015 óta az utolsó helyen áll Magyarország. És ez például azért van, mert nincsen egyetlen női miniszterünk sem, azért van, mert a parlamenti döntéshozóknak csupán 14%-a nő, azért van, mert a tőzsdén jegyzett nagyvállalatoknál csak 11%-ban vannak nők a döntéshozó testületekben, és ezek rettenetesen alacsony számok, tehát azért a többi Európai Uniós tagállam ennél magasabb számokat tud produkálni ezen a területen. Tehát például ez egy nagyon fontos része, vagy részterület, ami ugye lehúzza a pontjainkat, de ugyanígy mondjuk az időgazdálkodás szempontjából hozhatnám mondjuk a háztartási feladatok ellátására vonatkozó adatokat, és azt lehet látni, hogy a gyermeket nevelő párok esetében még a nők 76%-a végez napi szinten háztartási munkát, addig a férfiaknak csak 19%-a. És ez a 19%, ez a legalacsonyabb érték az Európai Unióban. Tehát, hogy ezek az adatok azok, amik igazából többek között ahhoz vezetnek, hogy így szerepelünk ezen a listán.
Erre a bérszakadékra, ami a nők és a férfiak között ennél, erre konkrét példát tudsz mondani?
Igen, azt a kérdést nem értettem, amikor írtad, hogy konkrét számokat, vagy mire gondolsz?
Mondjuk például van-e olyan egyből szembeötlő, amit most is tudunk, hogy van egy olyan szféra a munkavilágának, ahol már most is, anélkül, hogy lenne egy ilyen kimutatták, már hogy nyilván van, de hogy ahol egyértelműen kiderül, hogy már most is tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát, hogy óriási a bírszakad. Tehát, hogy várjál, akkor inkább úgy kérdezem, hogy eddig honnan tudjuk, hogy van ez a bírszakadék?
Oké. Okay.
És akkor utána, ugye most azzal, hogy nyilvánosságra hozom, oké, de eddig honnan tudtuk azt, hogy van a nők és a férfiak között bérszakadék?
Uh-huh. Oké. Okay. Eddig onnan tudhattuk, hogy van részben ugye az Európai Uniós adatok, vagy Európai Uniós statisztikákból is, egyébként Magyarországon is mérik, de más módszerekkel. Egyébként azt lehet látni, hogy például a pénzügyi szektorban, illetve az infokommunikációs szektorban a legnagyobb a bérszakadék Magyarországon, de van egy terület, amiből mondhatni, hát ilyen egyediek vagy különlegesek vagyunk az Európai Unióban, hogy nálunk például az állami szektorban egy kicsit magasabb a bérszakadék értéke, mint a magánszektorban. És hogy ez hogyan fordulhat elő, mert ugye itt mondanak az emberek, hogy de hát ott bértáblák vannak, stb. Stb. Úgy, hogy ugye, ahogyan mondtam is, a bérszakadék az nem csak az azonos kategóriába tartozóknál méri a különbséget, hanem jól rámutat egyébként ez a szám arra is, például az állami szektorban, amit úgy hívunk, hogy üveglift, vagy üvegmozgó lépcső jelenség, ami arra utal, hogy azokban a szektorokban, ahol magasabb arányban dolgoznak nők, van egy láthatatlan erő, ami a férfiakat magasra repíti, vagy magasra juttatja. Tehát hiába van mondjuk egy szektor, ahol 80%-ban nők dolgoznak, a legmagasabb döntéshozó vezetői pozícióban nem lesznek 80%-ban, tehát nem fogja tükrözni, hanem azt lehet látni, hogy fokozatosan fogynak el, és mivel átlagos fizetéseket nézünk a szektorokban, a bérszakadék kalkulálásakor, ezért ez a különbség például rámutat arra, hogy lehet, hogy mondjuk az egészségügyben dolgozóknál az ápolók 90%-a nő, de mondjuk a kórházigazgatók, vagy a főorvosok, vagy az osztályvezető főorvosoknál már mondjuk alacsonyabb százalékban fogunk nőket látni. És ezért például ez a szám erre is rámutat, de ha már egyébként a bérszakadékról beszélünk, és konkrét számokat is kérdezel ezzel, akkor még azt is fontos hangsúlyozni, hogy azért nagyon fontos a ezek a kalkulációk, de egy olyan típusú hátulütője vagy nehezítő tényező van benne, hogy azért nem mutat rá mindenre. Tehát például Romániában és Olaszországban 5% alatti a bérszakadékérték, nagyon alacsony a bérszakadékérték. És ez nem azért van például, mert Romániában olyan nagyon klasszul működne az egyenlőség, hanem azért van, mert ez a típusú kalkuláció csak azokkal a nőkkel számol, akik kint vannak a munkaerőpiacon. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki mondjuk főállású háztartásbeli, és mondjuk nincsen fix folyamatos jövedelme, vagy például úgy dolgozik, hogy mondjuk nem tudom, úgy végez mondjuk ápolói tevékenységet, vagy egyebet, hogy mondjuk az nincsen bejelentve, akkor innentől kezdve ezek már nem kerülnek számolásra a bérszakadéknál. Tehát, hogy például ezért is lehet az, hogy mondjuk Olaszországban, ahol ugyancsak egyébként főleg Dél-Olaszországban nagyon alacsony a nők foglalkoztatottsági, vagy igen, relatíve alacsony a nők foglalkoztatottsági aránya, ezért ott alacsonynak mutatkozik a bérszakadék, mert nem is kerülnek ők számításra. Tehát, hogy azért vannak ilyen elemei ennek a kalkulációnak, amik nem mutatnak rá a probléma minden területére, és pontosan ezért is van egyébként szükség arra, hogy részletesebben is lássuk a problémát, és bár nyilván az Európai Unió statisztikai hivatala időről időre bekéri ezeket az adatokat, de ez az irányelv és ennek a bevezetése ahhoz fog hozzájárulni, hogy sokkal részletesebben lehet majd látni ezt a problémát, mint most.
Mivel esélyegyenlőség a területed, és ehhez is értesz, akkor, amikor mondjuk nyilvánosságra hoznak bármilyen, például ez a gender equality-t, és már hogy a nemi esélyegyenlőséggel kapcsolatos bármilyen kimutatás Magyarországon, az a mi szokott lenni? De az alapreakció, a társadalmi szempontból. Tehát az, hogy elgondolkodnak rajta, döntéshozó, egy sima állampolgár, aki ezt olvassa a valamelyik újságban, aki, amelyik foglalkozik ezzel, vagy pedig az, hogy hát, hogy amit már kezdtem mondani, hogy hát ismerek én egy valakit, meg én tudom, hogy ez nem így van, hanem hogy mi az, ami az alapreakció egyből az embereknek.
Változó, tehát például, hogyha lejön egy cikk ezzel kapcsolatban, vagy mi elmegyünk beszélni mondjuk újabb adatokról, vagy újonnan publikált adatokról, akkor én azért azt látom, hogy van egy növekvő érdeklődés a témával kapcsolatban, ami egy tök jó és tök fontos dolog. Én azt is gondolom, vagy úgy is látom egyébként, hogy felháborodást szokott eredményezni bizonyos szintig. A döntéshozatal esetében kevésbé látom azt, hogy meghatnák őket ezek az adatok. Viszont ami egy nehezítő tényező, hogy sokszor az emberek azt érzik, hogy úgysem tudunk rajta változtatni, akkor miért? És most egy picit más szerepben is hozzászólnék ehhez, mint aki civil aktivizmussal, kollektív cselekvéssel átfogóbb szempontból is foglalkozik, hogy alapvetően az, hogyha egy társadalom az őt körülvevő rendszert, itt beszélhetünk politikai rendszerről, gazdasági rendszerről, vagy akár mondjuk a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos, vagy egyenlőtlenségekkel kapcsolatos rendszerről, hogyha azt igazságtalannak tartja, ez még nem feltétlenül fogja motiválni arra, hogy lépéseket is tegyen ennek a felszámolása, az egyenlőtlenségek felszámolásáért. Ami jobban tud motiválni, az az, hogyha nem csak, hogy igazságtalannak látjuk, de megváltoztathatónak is. És azt látjuk, hogy van benne szerepünk, hogy ezt mi is tudjuk alakítani. És ezt a fajta érzésünket, hogy tudunk rajta változtatni, ezt folyamatosan és szisztematikusan bontják le bennünk, például azokkal a családpolitikai intézkedésekkel is, amik igyekeznek bebetonozni azt, hogy hol van a nő helye, idézőjelbe téve ebben a társadalomban. És nagyon fontos lenne, hogy újra lássuk azt, hogy ezt a társadalmat mi alakítjuk, alkotjuk, és nekünk is nagyon komoly szerepünk van abban, hogy hogyan tudunk például ezeknek a sztereotípieknek a felszámolásáért tenni. Szóval azt gondolom, hogy igen, egyfajta felháborodottságot kivált, de a megváltoztathatóság érzése nem mindig jön ezzel együtt, úgyhogy ezt csak hangsúlyozni tudom a hallgatóknak is, hogy megváltoztatható, és együtt meg tudjuk változtatni, és hogy ne hagyjuk, hogy ezt az érzést ezt elvegyék tőlünk, és akkor lehet igen ezen az egészen változtatni és alakítani.
Ennek a EU szabályozásnak a bevezetése, ugye beszéltünk erről, hogy ez fokozatosan kerül majd sorra, és hogy az Amnesty hogyan tud segíteni egyrészt azoknak a cégeknek, akik úgy jogszabály szerint majd kötelező lesznek erre, illetve hogy valaki olyan kicsi, hogy ő csak szeretné ezt, és hogyan tud segíteni a munkavállalóknak.
Olyan programot alakítottunk ki ezzel kapcsolatban, ami minél átfogóbban tud támogatást nyújtani munkavállalóknak is, munkáltatóknak is, illetve egyébként a döntéshozóknak is, hogyha hagynák, hogy segítsük őket ebben a folyamatban, de például a munkáltatóknak vannak konzultációink, segítünk nekik abban, hogy megnézzük, hogy ők hogyan is állnak ezen a területen, hogyha már most el szeretnének kezdeni tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy mi is mondjuk adott esetben a probléma náluk, megnézik, látják, hogy nincsenek nők vezető pozícióban, de ők egyébként már tettek ilyen-olyan-amolyan intézkedéseket, de azok mégsem hatékonyak, mégsem célra vezetőek, tudunk nekik segíteni abban, hogy feltérképezzük azt, hogy hol is van mondjuk elakadás, hol van probléma náluk. Tájékoztatást is nyújtunk. Mi ez az irányelv, milyen kötelezettségeik lesznek, hogyan, milyen feltételek mellett. Tehát ezzel kapcsolatban is nyújtunk tájékoztatást, és segítjük őket mondjuk a probléma mélyebb feltérképezésében is, és egyébként ezen kívül például, mert én azt gondolom, hogy azon kívül, illetve mi az Amnesty-n azt gondoljuk, hogy nagyon fontosak a felülről jövő szabályozások és az, hogy azokon keresztül tegyünk a nemek közötti egyenlőség előmozításáért, de ezzel párhuzamosan muszáj egyfajta alulról jövő változásnak is beindulni, ami azt jelenti, hogy muszáj, hogy a munkavállalóknak is egyfajta szemléletformálása elinduljon. Tehát, hogy ők is nyitottabbak legyenek ezekre az eszközökre, ők is odafigyeljenek, ugye, ahogyan hoztunk egy csomó példát, mondjuk a modern szexizmus megjelenésére, megjelenésére munkahelyi környezetben, ők is észrevegyék ezeket, segítsék egymást, szolidarítsanak egymással, stb. Stb. Tehát, hogy ezért olyan képzéseink is vannak, amik ebben segítenek például, itt mondhatjuk, hogy a munkáltatóknak vagy munkavállalóknak, hogy viszünk ilyen tréningeket is egyébként cégekhez. Tartunk előadásokat, vagy tartok előadásokat a vállalói képviselőknek, szakszervezeteknek is, hogy hogyan tudnak majd ők a lehető legjobb képviseletet nyújtani például a munkavállalóknak. És ezen kívül egyébként munkavállalói vagy egyéni szinten jogtudatosítást is végzünk, és ezzel kapcsolatban készül most egy jogtudatosító felületünk, amiről beszéltünk is, ami a kezdetektől igazából a nyugdíjazásig mutatnak rá arra, hogy milyen jogaik vannak a munkavállalóknak, hogyan tudnak vele élni, és hogyan segíthetik egyébként egymást. Ennek a jogtudatosító felületnek egyébként októberben lesz egy ilyen bemutatója, egy kerekasztal beszélgetés keretében, amire csak invitálni tudok mindenkit ezen a felületen keresztül is. És még egy dolog, amit kiemelnék, az, hogy áprilisban elindítottuk az Ami a nőket illeti kampányunkat, kezdeményezésünket, amiben eddig, vagy amin keresztül eddig több mint 11 ezer aláírásunk gyűlt össze. Ez a 11 ezer ember, ez igazából azt mondja ezzel a kiállásra, illetve ennek a kiállásnak az aláírásával, arra hívja fel a döntéshozók figyelmét, arra szólítja fel őket, hogy tegyenek érdemi lépéseket a nemek közötti bérszakadék felszámolásáért. És ez azért nagyon fontos, még mindig gyűjtjük az aláírásokat, szóval remélem, hogy a hallgatók közül is minél többen fognak csatlakozni a kiállásunkhoz, mert ezért azért is van erre nagyon nagy szükség, mert így tudunk rámutatni arra, hogy ezt nem csak az Amnesty International Magyarország szeretné, hanem van egy hatalmas bázis Magyarországon, egy nagy tömeg, aki ugyanúgy azt akarja, hogy a nemek közötti egyenlőség irányába végre lépéseket tegyünk.
Milyen változásokra számítasz a közeljövőben és a távoli jövőben? Nem csak ezzel a bértranszparenciával kapcsolatban, hanem mondjuk a nők, szűkítsük le ne a nők helyzetét általánosságban, hanem mondjuk csak a munkaerőpiacon.
Azt gondolom, hogy ha ez az irányelv megfelelően kerül átültetésre, akkor az el tud indítani egyébként, sőt, el fog indítani nagyon jó folyamatokat. Igen, ez egy hosszabb folyamat, de el kell valahol és valamikor kezdeni, és már rég el kellett volna kezdenünk. Szóval most már nagyon itt van az ideje, és azt gondolom, hogy ez az irányelv, ez hozzá fog ahhoz járulni hosszabb távon, hogy ez a különbség csökkenjen, de emellett szükség van egy széleskörű szemléletformálásra is, és hogyha ez tudna működni, a szemléletformálás is, illetve ezek a szabályozások is, akkor azt gondolom, hogy azért tudnánk ezen változtatni, és akkor igazából a változás, a javulás, az egyenlőség irányába tudnánk elmozdulni. Én azt gondolom, hogy sok minden függ attól, hogy mi magunk mondjuk egyéni szinten mit teszünk a hétköznapjaink során, hogy a munkáltatók mennyire fogják ezt komolyan venni, vagy mennyire próbálják inkább elkendőzni a problémát, illetve hogy a döntéshozók és a politikai vezetésünk az hogyan fogja ezt az egészet alkalmazni.
Azért érdekes ez a bértranszparencia kérdésem, mert hogy igazából ez egy ilyen tök egyszerű dolognak tűnik, hogy készítek egy olyan kimutatást, hogy a férfiak és a nők hasonló pozícióban, ugye elmondtad, hogy hogyan kell ezt strukturálni, tehát hogy a felső vezetők, akkor a középen kétszer, az alsó, vagy utána meg egy mediános kimutatást kell csinálni, hogy az egész olyannak tűnik, hogy neki igazából ilyen nagy jelentősége nincsen. Mert kiderül az, hogy akkor van különbség. Vagy kiderül az, hogy például nálunk a cégnél ilyen nincs is. De hát ugye nyilvánvaló módon, mivel az ember kelet-európai, rögtön az jut az eszébe, hogy ezzel én hogyan tudnék, hogyha én vagyok egy munkáltató, akkor én hogyan tudok játszani. Tehát például azzal, hogy akkor mit veszek figyelembe, hogy csak a nettó jövedelmét veszem figyelembe. A nettó jövedelmet úgy értem, hogy nem mondjuk esetleg kap valami jutalmat, azt beleszámítom-e, vagy, de ugye te azt mondod, hogy mindegyiket bele kell, tehát hogy ezt így az egészet kell. Tehát, hogy rögtön a kelet-európai adja az embernek meghozza azt, hogy ezt hogyan lehet ezt kijátszani. Miközben ennek az lenne a lényege, hogy a valóságot tükrözze, nem pedig azt, hogy hogyan tudok vele trükközni. És hogy micsoda hatása lehet a munkaerőpiacra, az pedig az, hogy maga csak egy ilyen interjúnál egy sokkal magabiztosabb magát jól eladni tudó, mert tudja azt, hogy őt mennyit ér az ő munkája, női munkavállalót eredményez, szóval, hogy ennek már van egy ilyen hatása, és akkor lehet erre legyinteni, tehát nyilvánvaló módon pont nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez az egy pici változás, ez mit tud hozni, tehát hogy azzal, hogy akkor mondjuk arra is kapunk egy rálátást, hogy nyilván annak sok oka van, hogy miért vannak bizonyos területek, ahol ugye sokkal több nő dolgozik, mint férfi, de az, hogy szembetűnő lehet, hogy esetleg akkor ott miért van ekkora különbség a ugyanazt a munkát végző nő és férfi között. Szóval, hogy ezek szerintem ezek nagyon-nagyon mély társadalmi folyamatokat is elindíthatnak, és hogy igen, valahol ezeket el kell kezdeni, és hogyha ez csak arról szól, hogy csinálok egy táblázatot, amiben kimutatok bizonyos dolgokat, akkor ez szerintem ez a munkáltató oldaláról nem egy túl nagy, szerintem azért ezt a legtöbb szerintem ilyen munkabérszámfejtő program ezt pontosan tudja, tehát az, hogy sorrendbe rakni meg, tehát hogy ez nem egy ilyen nagyon bonyolult. Nem kell hozzá valami olyan technikai tudás, meg egy olyan szoftver, meg egy annyi munka, hogy ez nehezíti, mert egyáltalán nem. És valószínű, hogy az a kolléganő, aki készíti, az nő, tehát hogy az valószínű, a bérszámfejtő az általában szerintem 10-ből 11 helyen általában nő szokott lenni, szóval hogy csak hogy így maga is mennyire érdekes az, hogy az, aki ezt az egészet fogja csinálni, az is egy nő lesz, ami egy másik nőnek fog szólni arról, hogy te nézd meg azt, hogy a te munkád az összehasonlítás alapján a táblázatokban mennyit ér.
Hát és ráadásul ugye ezek a táblázatok, amikről itt beszélünk, ez igazából egy annyiban rámutat, vagy megerősítően tud hatni, hogy nagyon sokszor egyébként érzik a nők, hogy valami nem oké. Van egy olyan feltételezésük, hogy mondjuk akár a fizetések tekintetében diszkrimináció éri őket, de nem tudják pontosan bizonyítani, és ugye nagyon sokszor cégeknél üzleti titoknak számítanak a bérek, nem tud információt szerezni róla, tehát hogy ott van a bizonytalanságban, hogy akkor most ő ezt biztosan jól érzi, vagy sem. Na, ezek után, hogyha ez vezetjük, akkor ez a bizonytalanság, ez azért oldódni fog. És az egy dolog, hogy oldódni fog, ugye egy másik kérdés, hogy utána majd mit tehet. És nagyon fontos, hogyha ő utána mondjuk jogi útra szeretné terelni ezt a folyamatot, akkor például nem kell ezt egyedül végigcsinálnia. Az irányelv arra is kitér, hogy jogában áll majd a munkavállalóknak az, hogy munkavállalói képviselő képviselje őket. Akár egyébként egy peres eljárásban is, vagy egyébként még magának az adatoknak, aki kérésében is. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy félek, nem érzem komfortosnak azt, hogy oda menjek mondjuk akár a HR osztályra, és kikérjem ezeket az adatokat, akkor engem képviselhet más is ebben. Tehát, hogy nem kell egyedül végigcsinálnunk ezt az egészet. És ráadásul, hogyha megfelelő tények alapján tudom feltételezni azt, hogy engem bérdiszkrimináció ér, akkor még csak nem is nekem kell bizonyítanom az igazamat, hanem ez a bizonyítási teher, ez áthárul a munkáltatóra, és a munkáltatónak kell majd bizonyítani azt, hogy ő igazából nem alkalmazott a nemi alapú diszkriminációt a fizetések tekintetében. Ami megint csak, én azt gondolom, egy nagyon fontos eleme ennek az egésznek. És nem csak ez, hanem az, hogy mire számíthatunk utána például munkavállalóként, mert az irányelv nem csak azt írja elő, hogy ha beigazolódik a különbség, vagy beigazolódik a hátrányos megkülönböztetés, akkor a bér hátralékot kell kifizetni, hanem a prémiumokat, amiktől elesett a munkavállaló, a természetbeni juttatásokat, a lehetőségeket, amiktől adott esetben elesett, azt át kell kalkulálni pénzben mérhetővé, illetve minden egyéb olyan nem anyagi kárt is, tehát hogyha például engem ez megvisel, nem tudom, terápiára kellett mennem, akármi, vagy bármilyen egészségügyi következményei lettek annak a stressznek, szorongásnak, amit én tapasztaltam, akkor adott esetben ezeket is. Tehát, hogy ezért valamilyen szempontból végre, ha nem is teljesen, de valamennyire kompenzálni kell majd a nőket azokért a hátrányokért, amik érték őket, ami megint csak egy nagyon fontos eleme ennek az irányelvnek, és lehetőséget ad arra, hogy valóban lássuk azt, hogy ami velünk történik, az mondjuk valóban diszkrimináció-e, vagy sem, lehetőséget ad arra, hogy utána jogorvoslathoz forduljunk, ne legyünk egyedül ebben a helyzetben, lehetőséget ad arra, hogy kompenzációhoz jussunk, és lehetőséget ad arra, nem utolsó sorban, hogy újra azt érezzük, vagy azt érezzük, hogy van hatóképességünk. És ugye ez az, amiről beszéltünk, hogy ez minden változásnak és cselekvésnek a motorja.
Ha most te egy napra omnipotens lennél, akkor te mit csinálnál? Mi lenne az a legeslegeslegelső döntés, amit meg azzal, hogy a nők helyzetét javítani, és mondjuk csak most a munkaerőpiacról beszélünk, tehát hogy hatalmadban áll bármit megtenni, akkor mi lenne az a legeslegeslegelső, amire azt mondanád, hogy fú, ez most ettől minden megváltozna. Vagy pedig annyi mély társadalmi problémák, tehát hogy nem tudsz kiemelni egyet, mert hogy nyilván ilyen is, de ezt is elfogadom, hogy miért ne fogadnám, hanem engem az érdekel, hogy van-e olyan, amit egy esélyegyenlőségi szakértő azt mondja, hogy na ez az, amit hogyha nekem ez lehetőséget kapnék, akkor én ezt csinálnám. És akkor nem mondom azt, hogy te lennél az új Vitályos Eszter a női DPK-ba, vagy mert ő nyilvánvalóan nagyon sok mindent fog tenni, hanem az, hogy tényleg mi lenne az, ami a legesleges legfontosabb, ami a number one egy. Tehát, hogy mivel neked sokkal több a tudásod ezzel kapcsolatban, mint bárki másnak, hogy mi az?
Hű, ez egy izgalmas kérdés. És persze mondhatnám, hogy igen, ez egy nagyon összetett dolog, és több terület van, és nem, de igen, meg szeretnék válaszolni erre a kérdésedre érdemben, és azt gondolom, hogyha egyet választhatnék, akkor az egyébként a nemi, és bármekkora kérés lehet, akkor az a nemi sztereotípiáknak a teljes felszámolása lenne, mert az vezet mindenhez, és ezen keresztül a lehetőségek biztosítása valódi, és nem áll lehetőségek, hanem valódi lehetőségek biztosítása a nők számára. Azt hiszem, ez lenne az, amin változtatnék, ha bármin változtathatnék, mert ez innentől kezdve hatással lehetne a politikai döntéshozatalra, hatással lehetne a munkaerőpiacra, hatással lehetne a privát szférára, a munka magánélet egyensúlyának kérdésére, az oktatás kérdésére. Szóval igen, azt hiszem, hogyha egyet változtathatnék, akkor ezzel kezdenék.
És a nemi sztereotípiáknak a megszüntetése? Én az jutott eszembe, hogy az csak egyféle módon történhet, az pedig úgy, hogyha oktatással, tehát nem feltétlenül iskola rendszerűre, hanem mindenféle szempontból egy ilyen komplex átfogó tájékoztatás, amin elmondani, hogy ez miért nem jó, és így szépen megtanítani az embereket erre, hogy ez miért nem jó. Mondjuk én azt mondtam, hogy omnipotens vagy, tehát ezt egy nap alatt ezt meg tudod oldani. Tehát hogy akkor az eldöntött, hogy ez ne legyen, és akkor utána ezek milyen nem is lennének. Tehát, hogy ez értem.
De abszolút egyébként az oktatás ez egy fontos szerepe, és ezen a területen, erről most nem tértünk ki részletesebben, de egyébként ezen a területen is dolgozunk az Amnesty-nél, pontosan azért, mert ahogy mondtam, hogy ezt a problémát mondjuk három szinten ragadjuk meg, úgy, hogy munkavállalói, munkáltatói és állami döntéshozatali szinten, ugyanúgy preventív és kvázi, tehát hogy megelőző jellegű, és a jelenlegi problémát, már fennálló problémát orvosoló megközelítést is alkalmazunk, és például a megelőzés tekintetében olyan iskolai programokat dolgoztunk ki, mert csináltunk egy kutatást 2023-ban, megnéztük, hogy hogyan jelennek meg a nemi sztereotípiák, igazából az óvodától kezdve, mert egyébként már ott megjelennek, tehát az óvoda, általános iskola, középiskola területén, elsősorban a pályaválasztás befolyásoló nemi sztereotípiákat vizsgáltuk, és igen, már azok is megjelennek az óvodában, és erre vonatkozóan kialakítottunk egy programot más civil szervezetekkel összefogva, óvodapedagógusoknak, általános iskolai, középiskolai tanároknak, illetve szülőknek is van a Szabad a pálya, egyébként a programunk neve, hogyha valakit érdekel, van a szülőknek is egy e-learningünk, ahonnan infót kaphatnak arról, hogy például, hogy választanak mesekönyvet, milyen kérdéseket tegyenek fel a pályaválasztás előtt álló gyereküknek. Szóval, hogy van ilyen típusú kezdeményezésünk is, úgyhogy igen, ez is egy fontos elem, de ahogy te is mondtad, az oktatás nem csak kisgyermekkorban vagy középiskoláskorban történhet meg, hanem nekünk is, felnőtteknek is érdemes tájékozódnunk és képződnünk ebben a témában. Úgyhogy ha valaki egyébként még szeretne tájékozódni, akkor amit még tudok ajánlani, van egy hírlevelem, Tudatos Lépés hírlevél, és akik oda feliratkoznak, őket szoktuk tájékoztatni különböző kutatási eredményekről, különböző hírekről, megküzdési lehetőségekről a témában. Tehát, hogy igen, a tájékozódás, tájékoztatás, tanulás az egy ehhez hozzájáruló folyamat, de ne gondoljuk azt, hogy azért, mert ez egy hosszabb történet, ezért ne is lenne érdemes belevágni, illetve mi most a jelenlegi helyzetünkben ne tudnánk saját magunkon is változtatni.
Igazából ugye nagyon jó, megcsináltuk a végére azt, hogy egy rózsaszín. Fú, most akaratom belementem a sztereotípiába, azt akartam mondani, hogy tudod, de a rózsaszín farok, hogy valami jó legyen, de ugye akkor az olyan, mintha ilyen csajos lenne, nem így akartam. Nem. Hanem csak azt, hogy valami jó jövőképet
de szerintem
mutattunk.
Ez tök fontos, mert ebben a témában annyira abban pörgünk, hogy megváltoztathatatlan, hogy ebben nőttünk fel, hogy ez biológiailag adott, történelmileg adott, evolúciós szempontból mindenhogy adott, hogy én mindig arra törekszem, hogy rámutassunk arra, hogy ne, tehát hogy ebből elég volt, értjük, oké, akkor most nézzük azt, hogy miért is lehetne máshogy csinálni. Szóval lehet, hogy ezért is ment egy kicsit ilyen talán túl pozitív irányba, de szerintem
nem,
ez tök fontos.
Tökéletes volt, mert ugye ezt, amit te mondtad azt, hogy egészen addig, amíg mi sem hiszük el, hogy megváltoztatható, addig akkor azt gondoljuk, hogy jók ezek a keretek, és hogy azt kell elhinni, hogy megváltoztatható, és akkor abban a pillanatban meg is változik, mert én magam is, mint nő is, mint állampolgár is eljutok oda, hogy igen, ez megváltoztatható.
Igen.
Szóval, hogy ennek vannak ilyen tudatossági szintjei, de hogy ez nem probléma, ez nem tökéletes.
Ja,
tökéletes. És nagyon örülök annak, hogy nagyon érdekes volt az, amit mondtál, hogy a felülről és az alulról jövő kezdeményezés, ugye, mivel ez egy ilyen EU-s irányelv, ami nem hogy felülről érkezik hozzánk, hanem kívülről felülről, és ugye szokott ilyenkor az lenni, hogy ez valamilyen úgy idegenkedünk ezzel, miközben ez ennek, hogy ez a felülről jövő irányelv megérkezett hozzánk, ennek nagyon sok alulról jövő munka van benne, és hogy ez pont abban az a csodálatos, hogy a eddigi, akik ebbe mennyi időt, energiát és munkát raktak, hogy ebből egy felülről jövő irányelv legyen. Szóval, hogy ez nem a semmiből jön felénk, és csak egyszer csak így valaki...
Valakik ott ültek és kitalálták, hogy
igen,
ez
és akkor,
jó lesz.
Hogy ez most akkor legyen egy ilyen is, és akkor behúztunk egy strigulát, hanem hogy ez pont, ez évtizedek munkája van abban, hogy az Európai Unióba eljutottak odáig, hogy ezzel foglalkozni kell. Kidolgoztak ott egy stratégiát azzal kapcsolatban, hogy lépésről lépésre hogyan lehet a női munkaerőpiaci helyzetet javítani, és a bértranszparencia az az egyik eleme ennek, és hogy ebben igenis nagyon sok olyan munka van, ami előkészítette azt, hogy ez létrejöjjön, és hogy igazából ez egy kötelező irányelv, tehát hogy nekünk mindenképpen a Magyarországon is ezt a magyar jogrend részévé kell tenni. És igazából ugye azt most nem néztem meg, hogy ez gyakorlatilag ez a soft law kategóriába fog tartozni, valószínű, ami ajánlásokat fogalmaz meg olyan előírásokat, ami, tehát hogy nem egy ilyen bírságolós történet, hanem inkább az, igen?
Hát sajnos nem, meglátjuk, ugye az a helyzet, hogy ezekre vonatkozóan az irányelv csak javaslatokat fogalmaz meg, olyanokat, hogy a közbeszerzésekből való, nem tudom én, kizárások, meg a nem tudom, tehát hogy ilyen-olyan anyagi szankciók, mi amúgy erre is fogalmazunk meg javaslatokat, hogy milyen szankciókra lenne szükség. De ugye az a helyzet, hogy az irányelv csak annyit mond, amit szokott általában, hogy visszatartó erejű szankciókra van szükség. Na, de hogy az mi lesz, ezt még nem tudjuk. Tehát, hogy ez például tökre attól függ, hogy hogyan fogják bevezetni. De hogy szerintem lesz, igen, egy ilyen szoftosabb, vagy soft law része is, de azért, hát remélem, hogy nem csak. Szóval, hogy szerintem nem csak az lesz benne, de majd meglátjuk, hogy mit kezdenek vele.
Hát remélem, olyat kezdenek vele, hogy...
Én? Tényleg, behívnak, én oda megyek, és elmondom, hogy én mit gondolok erről, csak hát ugye nem nagyon akarnak behívni minket, hogy erről beszéljünk, pedig több ízben is írtunk már ezzel kapcsolatban e-mailt.
Hát meg nyilván pontosan tudják, hogy mi az, ami vár rájuk, hiszen ott voltak ők is akkor, amikor ezzel foglalkozott az Európai Unióban, a parlament is, a bizottság is, tehát hogy ezek nem, meglepetés ereje nincs benne, tehát hogy ez éppen ezért ezt...
Nem, és hát ugye
és
az,
hogy... tudtok arról, hogy dolgoznak, erre valami háttérelőkészület van-e?
Kérdeztük egyenre azt a választ kaptuk, hogy akcióterv még egyenre nem készül, mert hogy az irányelv azt nem teszi kötelezővé, de ettől függetlenül egyébként el kellene kezdeni az előkészületeket, mert 27 júniusában a 150 pluszos cégeknek így is, úgy is riportálni kell. Tehát, hogy ezt elhalasztják 27 januárjára, akkor annyival nehezebb lesz majd a munkáltatónak, hogy összerakják, hogy akkor most mit is kértnek, hova kell jelenteni, mit kell kiszámolni. Szóval, hogy ezt már, és azt is tudjuk egyébként, hogy már vannak olyan EU-s országok, többen is, akik már adtak le tervezetet arra vonatkozóan, hogy hogyan szeretnék ezt bevezetni. Tehát, hogy azért vannak, akiknek már így eszébe jutott, hogy egyébként ezt így el kellene kezdeni előkészíteni ezt a folyamatot, mert ez egyébként egy elég nagy nagy folyamat is. És egyébként igen, tehát hogy az a helyzet, hogy ez, amire most te is utaltál, ez a 2025 nemi esélyegyenlőségi stratégia keretében kerül bevezetésre. Ehhez kapcsolódik, bár az még kicsit korábban volt, mert a munkamagánélet az 19-ben fogadták el, de az ott már nagyjából, már az implementálás már erre az időszakra csúszott volna. Ugye ide tartozott az a fajta ilyen női vezetői testületben meghatározott minimális létszám a tőzsdén jegyzett nagyobb cégeknél, amire vonatkozó javaslatot egyébként elkaszálták, tehát ezt nem is fogadták el, pedig már 24 decemberébe be kellett volna vezetnünk. Ott én nem tudom, hogy mire számítanak ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha ezt nem lesznek hajlandóak bevezetni. Szóval igen, és akkor annak a keretében van egyébként ez a bértranszparencia irányelv is. De hát amire te is utaltál, hogy ennek nagyon sok előzetes munka van emögött. Tehát ezt már 2014-ben először elmondták azt, hogy akkor a bértranszparencia lesz az eszköz, a teljes felszámolás, de az első lépés a felszámolás irányába. Már 2006-ban is elkezdték azt boncolgatni, hogy akkor itt az egyenlő díjazás, ez azért nem egészen valósul meg. Tehát, hogy azért igen, ebben több évtizednyi munka van ebben az egészben. Szóval remélem, hogy nem fogják ennek a bevezetését elszúrni, de meglátjuk.
Bízunk benne. Hogy nem.
De ha nem, akkor meg pont ezért megyünk. Ó, és arról még nem is beszéltünk, az önkormányzatokról, meg rólatok, meg a ti csatlakozásotokról.
De arról nem is akartam.
Nem, mert hogy pont ugye ezért is kezdtünk el, tehát hogy oké, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumra, de hát ezért is van az, hogy munkáltatókkal, önkormányzatokkal dolgozunk, megkerestük ugye a fővárost is, tehát hogy próbálunk akkor más irányokba, hogy legalább mindenki a saját ható körében tudjon lépéseket tenni. Tehát, hogy azért nem arról van szó, hogy most csak így ölbetett kézzel reménykedünk abban, hogy majd nem tudom, a Nemzetgazdasági Minisztériumot megszállja a Szentlélek, és akkor egyszerűen csak mégsem így dönt. Tehát nem erről van szó, hanem abban vagyunk, hogy akkor keressük a további megoldásokat.
Én bízom abban, hogy azok, akik például hozzátok csatlakoztak ebbe, mint ahol én dolgozom, az a hely is, hogy ha más vagy nem, akkor ha nem is lesz esetleg lesz egy ilyen döntés, vagy nem lesz döntés, már hogy a jogalkotótól, hogy akkor nyilván, hogy ugye mi tudjuk azt, hogy ezzel kell foglalkozni, és akkor mi önszántunkból megcsináljuk ezt, hogy én bízom abban, hogy azok, akiket komolyan érdekli, az függetlenül attól, hogy most kötelező, bevezetik, nem vezetik, teljesen mindegy, akkor is tudja, hogy ez mennyire fontos, és akkor hogy ezt. Tehát, hogyha már van egy pár, akkor az már lehet azt mondani, nyilván nem ez a követendő példa, már hogy az a követendő példa, hogy legyen, csak nem az, hogy nem vezetik be, tehát nem lesz a magyar jogrendnek a része, ez az előírás, de hogy az is már jó, hogyha egyetlen erről beszélünk, meg hogy elkezdődik egy folyamat. Igen.
Hát igen, és ha még annyit igen, ehhez hozzátehetek, akkor ennek a folyamatnak az elkezdésében ugye most hangsúlyoztunk több szereplőt, hangsúlyoztuk a döntéshozókat, az egyéneket, a munkavállalókat, a munkáltatókat is, de pontosan ezért fontos, hogy lássuk azt, hogy azon túl, hogy nekünk milyen szerepünk van ebben az egészben, minél többen állunk ki emellett az ügy mellett, annál nagyobb valószínűséggel fogunk tudni változást elérni. És pont ezért ugye az, ami a nőket illeti kampányunkban, egyrészt nyilván megszólítjuk azokat az embereket, akik szeretnének mondjuk legalább egy aláírással nyomatékot adni ezeknek a követeléseinknek, de emellett egyébként megszólítunk szakszervezeteket, mert szakszervezetek is csatlakoztak a kiálláshoz, megszólítunk civil szervezeteket is, és megszólítunk egyébként önkormányzatokat is, és tényleg nagy örömmel láttuk azt, hogy ezekben a szereplőkben nagyon-nagyon, hogy igenis van bennük elköteleződés, tehát például csatlakozott már a kiálláshoz. A második kerületi önkormányzat csatlakozott Józsefváros, Ferencváros, Erzsébetváros önkormányzata is csatlakozott, a kispesti önkormányzat is, és még folynak további tárgyalások más önkormányzatokkal is, hogy csatlakoznak a kiálláshoz, és ezáltal egyébként vállalják azt, hogy önként nyilvánosságra hozzák ezeket az adataikat jövő év március 8-áig, nőnapig. Tehát több területen is lehet egyébként lépéseket tenni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy beszélgettünk erről.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük Bozai Balázsnak, a szerkesztői, Irsik Bencének és Lőrinci Áronnak a hangmérnöki munkát. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseitek és téma és vendégjavaslataitokat. Írjatok nekünk a podcast@ezegyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat. És persze ne felejtjétek el támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni. Thank you.